Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, Pál apostol köszöntésével szeretnétek meg titeket üdvözölni ezen a mai napon, és megköszönöm, hogy meghívtatok, és együtt lehetek veletek. Nagy öröm ez számomra. A mai igénk a mi atyánkból, hogy minden nap imádkozunk, és az Úrtól tanultuk, vettük az igét, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A Márk evangéliumának az első részébe, amikor kezdett Jézus prédikálni, azt mondta, hogy betelt az idő, és elközeledett már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tehát Jézus Krisztus meghirdeti Isten királyi uralmát az emberek világa felett. Ehhez most választottam a Márk evangéliumának a 4. részéből a 30. verset, ahol azt mondta, mihez hasonlítsuk az Isten országát, avagy milyen példában példázzuk azt? A mustármaghoz, amely mindenkor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb. És mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágakat hoz majd, úgy, hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak. És sok ilyen példázatban hirdette vala nékik az igét, úgy, amint megérthetik vala. Tehát azt mondja az Úr Jézus, hogy itt a földön kell eljönnie az Isten országának, és itt kell érvényesülnie Isten akaratának. Mert a mennyben, ugye ez már eleve így van. Mihez hasonlítsuk Isten országát, kérdezi az Úr. Mert nem talált a földi társadalmakban semmi hozzá hasonlót, amihez hasonlíthatta volna, ezért hozta példaként a mustármagot, ez a zöldségfélék családjába tartozó növény, azt mondja, amelyiknek a fajtája beliek közül a legeslegkisebb a magja. Ez a növény átlépve a saját korlátait, miután elvetették, hatalmas fává növekedik, olyan nagyjá, hogy még a madarak is fészket rakhatnak az árnyékában, vagy alatta. Tehát azt mondja, hogy ilyen az Isten országa. Egészen kicsiny kezdet. Egészen parányi kezdet. Néhány ember által is elkezdődhet, és majd a végső időkben kifejlődik, és olyan nagyjá teljesedik ki, ahogyan az említett növénynek a felnőtt vagy kifejlett egyede. Három kérdést írtam fel magamnak. Az egyik az, hogy milyen is Isten országa. A másik, hogy mihez hasonlítsuk. A harmadik pedig, hogy kié az Isten országa, és ki mehet be oda. Mostanában az előbb Ildikó is beszélt róla, hogy szomorú aktualitása van annak, hogy kié is egy ország, ki mehet be oda. Azt mondta a mi államfőnk, hogy Magyarország a magyaré. Ehhez keressük most Isten válaszát, Isten országát, aminek a területe ugye földrajzilag nem körülhatárolható, egy természetfeletti ország, Istennek a hatalmát és az uralmát jelenti a világ felett. De milyen is ez az Isten országa? Azt mondja Jézus, hogy a földön majd a végső kiteljesedésebe mutatja meg magát olyannak, amilyennek ma mi most hisszük, amilyennek mi elképzeljük. Nagyon nagy hatalmas kiterjedése lesz, mindenhez viszonyítva egészen, egészen más és egészen különleges. A mustármag példázata azt magyarázza el, amit a magvető példázatában is olvashatunk, vagy a konkoly és a búza példázata is, hogy Jézussal eljött közénk az Isten országa. Immanuel azt jelenti, hogy közöttünk van az Isten. Tehát közénk jött Isten, és itt él közöttünk. És Isten országa bennünk fejlődik ki, és az örök élet felé halad. De ez az ország a földön mégis olyan, mint a szántóföld, melyiken együtt növekszik a búza és a konkoly. Hiszen a földön is együtt élnek azok az emberek, akik már magukban hordozzák Isten országát, azokkal, akik még várnak arra, hogy bennük is megjelenjen az Isten országa, és azokkal is együtt élnek, akik elutasítják azt, és nem akarják, Isten nem akarnak Isten országába bejutni. Sőt, bennünk, és magában az egyházban is ott van a konkoly, ott van a bűn, vagy annak a csírája. Ennek ellenére, ha Isten közöttünk van, bennünk él, jelenléte sokakat megérint. Meghív ebbe az országba bennünket Isten, és Isten országa olyan, ezt is mondja Jézus egy helyütt, hogy olyan Isten országa, mint a kovász, ami megkeleszti a tésztát, vagy olyan, mint a só, ami megízesíti az ételt, ami egyáltalán élteti az embereket. Tehát Isten országa így fejlődik ki, így növekedhet bennünk, ha egyre nagyobb fává tud nőni, és az örök életet hozza el nekünk. Jézus arra a kérdésre, hogy mihez is hasonlítsuk Isten országát, azt válaszolja, hogy Isten országa hasonlatos a királyhoz. A királyhoz, aki mennyegzőre hívja azokat, akik közel vannak hozzá, a barátokat, az ismerősöket, akikhez eljuthat a hívás, az örömhír. Fel is olvasom ezt a Máté evangéliumának a 22. részébe van, talán nem az egészet, a 22. részből az első vers. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És elküldte a szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak. De nem akartak eljönni. Aztán ismét elküldte a szolgákat, mondva, mondjátok meg, hogy az ebédet elkészítettem, tulkaim és ízlalt állataim levágva vannak, és minden kész van, gyertek el a mennyegzőre. De azok nem mentek el, nem törődtek vele, sőt, ugye a történet szerint nem elég, hogy válvonogatva visszautasították, hanem megverték, vagy megölték azokat a szolgákat, akiket elküldött ismételten a király. Aztán akkor megharagudott a király rájuk, hadsereget küldött, és azt mondta a szolgáknak, hogy menjetek ki a keresztutakra, és hívjátok be azokat, akik arra járnak. Hívjátok el a mennyegzőre, és jöjjön be mindenki. Az atyát akarja bemutatni ebben a példázatban nekünk Jézus, hogy ki is az élő Isten. Hiszen az emberek ős idők óta elképzelik maguknak a saját isteneiket, vagy Istent, de sokszor elmondjuk, hogy a feketék feketének, a romák romának, az európai emberek pedig kékszemű fehér embernek képzelik el Istent, vagyis Jézus ábrázolásában Isten arcát is. Mindenki a saját maga elképzelése szerint gondolja, és azt hiszi, hogy ez a kép más Istenről megfelel a valóságnak. Nem vagyunk kivételek ez alól, mi keresztény emberek sem, hiszen mi is elképzelünk magunknak egy Istent, és alkottunk róla mindenféle véleményt, vagy elképzelést. Tehát Jézus újra és újra példázatokban magyarázza el, hogy valójában ki is Isten. Azt mondja, ő a király. Ő a király, aki ténylegesen uralkodik, mert minden hatalom az övé. Övé minden hatalom, és minden hatalomnak a forrása. Az evilági kiskirályok is tőle kapják a hatalmukat kölcsön, egy időre, de az övé összehasonlíthatatlanul más, mert ő mindig az övéi javára fordítja a hatalmát. Tehát Pál apostolra hivatkozva azt mondanám, a római levélbe olvashatjuk, hogy azt mondja az apostol, Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. De ezt úgy is értékelhetjük, hogy akár egy ember is lehet Isten királyi uralma alatt, és akkor annak az életében ott vannak ezek a jelek, hogy igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Mivel királyi hatalomról beszélünk, királyi hatalma van Istennek, akkor Isten országa egy hierarchikus ország, és ezt a hatalmát Isten odaadhatja, átruházhatja azokra, akiknek akarja. Azt mondja, hogy ingyen, kegyelemből, hitáltal. Tehát, ha úgy akarja. És ez benne van a Szentírásban. Izsajás könyvének az 55. részében az első vers azt mondja, hogy ti szomjazók, jöjjetek mind hozzám, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Tehát ez jellemzi a mi atyánkat. Nem követel, nem szab feltételeket, nem kéri számon, hogy hányszor volt hittanórán a gyerekünk, vagy voltunk-e templomba, vagy Isten tiszteleten. Isten mindig terített asztallal vár bennünket, amikor meghív. Néha halljuk ige hirdetésben, hogy amikor odaállunk Isten ítélő széke elé. Jézus soha nem mutatja be így az atyát, hogy egy szigorú, ítélő bíró, aki ha odaállunk a szőnyeg szélén toporokba kell várnunk, hogy most döntsön rólunk élet és halál uraként. Jézus mindig úgy mutatja be nekünk az atyát, hogy vár bennünket, és mindig asztalhoz ültet, terített asztallal, még akkor is, ha bűnösek vagyunk, még akkor is, ha elkószálunk, és csak nehezen találunk vissza hozzá, hogyan a tékozló fiú milyen örömmel várta, és itt is, amikor hívogatott, akkor azt mondta, hogy le vannak vágva már a tulkaim, jöjjetek, és meg van terítve az asztal. Tehát hívogat bennünket az Úr. De vajon miért hívogat? Mert elszakadtunk tőle. Eltévejettünk, vagy elkószáltunk, ilyen csúnya szó, elkószáltunk mellőle. Péter apostol úgy foglalja össze az evangélium lényegét, hogy Jézus azért jött le a földre, hogy minket visszavezessen Istenhez, lehetővé tegye, hogy visszataláljunk, megmutatja nekünk az utat, és megnyitja a mennyek kapuját, hogy visszamehessünk az atyához, és közhírét teszi itt a földön, hogy van visszaút. Vissza lehet menni Istenhez. Tehát Jézus szerint vissza lehet mennünk, meg akarja ajándékozni, ebben a történetben azt olvasok, meg akarja ajándékozni azokat, akik elmennek vendégségbe hozzá, és megpróbálja a királyi lakomába meghívni azokat, akiket ismer, a barátait, ismerőseit, az övéit. Hatalmas megtiszteltetés ez, én el tudom képzelni, hogy ilyen királyi lakomához elmegy az ember, ilyen óriási dolog az, ahol minden van, mindent láthat, élvezheti ennek az előnyeit. De azt olvassuk, hogy nem akartak elmenni. Hát vajon mit akartak? Mit akarunk mi, amikor Isten vendégségbe hív bennünket? Merünk-e hinni? Merjük-e elhinni, hogy ennek a meghívásnak az a célja, hogy közelebb kerüljünk az Atyához? Hogy visszataláljunk és megismerjük, hogy mi mindent készített el számunkra. Merjük-e hinni, hogy egy ilyen darabokra hulló világban lehet még reményünk? Van-e még bennünk annyi bátorság, hogy elhiggyük, elmerjük hinni, hogy a láthatón túl láthatunk egyszer? Jézus azt mondja, azt tanítja, hogy a mi mennyei atyánk nem akarja a halálunkat. Azt akarja, hogy minden ember megtalálja a boldogságát. És ezért jött el ő is a földre, mert nem akarja Isten szétválasztani a földi életet az örök élettől. Hogy a Lukás 17.2-ben azt mondja Jézus, Isten országa közöttetek van. Isten országa bennünk van, bennünk kezdődik, bennünk fejlődik, és bennünk teljesedik, köztünk teljesedik majd egészen ki. Hát ilyen a mi mennyei atyánk. És még az a kérdés merült fel bennem, hogy vajon miért nem hisznek Jézusnak? Talán azért, mert még nem jött el, csak elközelített a mennyeknek országa. Tehát elmondta Jézus, hogy mennyek országa még egy parányi kezdetként van jelen, de majd hatalmas valósággá válik. És ez a valóság lehet, hogy az elején egészen kicsiny, észrevehetetlenek vagyunk. Mi is észrevehetetlenek vagyunk a világ szemében, nem is szabad ezért kétségbe esnünk, ha lebecsülik a társadalmi szerepünket, és nem kérik ki a tanácsainkat, a véleményünket, mert ilyen az Isten országa. Ilyen egészen kicsin kezdett. Persze nem olyan egyszerű ennek a megértése, vagy a felfogása, és valószínű, hogy Jézust is ezért nem értették meg a kortársai. Nem tudták elképzelni azt, hogy Isten országát semmiben sem az jellemzi, ami a földi világunkat, hanem egészen más jelent majd ott az érték és az értéktelen. Nem úgy van, mint a világi hatalmak, vagy akik mindig is szemben álltak Isten országával. A meghívottak régen sem akartak elmenni, ugyanúgy, ahogy ebben a történetben, mert nem voltak képesek felfogni, hogy milyen hatalmas Isten, addig, amíg meg nem mutatta nekik a hatalmát. Mert hogy a földi élet törvényei mindenkor az uralkodó hatalom érdekeit szolgálják ki, és az erőviszonyoknak megfelelően válaszolnak. Isten viszont semmilyen feltételt nem szab, amikor meghív minket oda. Ennek ellenére gyakran válvonogatás a válasz. Bár a király ebbe itt sem nyugszik bele, ez is Isten mérhetetlen türelmére utal, hogy még kétszer is elküldi a szolgákat, mert nem akarja, hogy a hivatalosak kimaradjanak ebből nagy örömből. Aztán mégis azt mondja, hogy menjetek ki a keresztutokra, hogy hívjatok be boldogtalant, aki ott jár, kell, az bejöhet. Elképzelhetetlen, hogy a király szolgái, akivel csak találkoznak, mindenkinek azt mondják, hogy a király lakodalmán neked foglalt helyed van, gyere! Tehát honnan ismer engem a király, kérdezhetnék, ne vicceljetek már, milyen jogon lennék én ott. A király azt üzeni, hogy lakomát készített, és téged is hív. És menj csak el, mert ott megtalálod, amire szükséged van. És tényleg jöhetnek az utcáról. Az előbb azt kérde, volt a második kérdés, hogy ki mehet be az Isten országába. Jézus azt mondja, hogy az utcáról mindenki mehetett. Mehettek a hajléktalanok, mehettek a cigányok, mehetett a parázna asszony, akinek legalább 4-5 férje volt, és mehetett még az a gyilkos is, aki a keresztfán ott függött Jézus mellett, és az utolsó percében kegyelmet kért az atyától, és meg is kapta. Tehát mindenki jöhet Isten országába, azt mondja Jézus. Feltétel nélkül, jók és gonoszak. És tényleg jöhetett még az adószedő is, akinek annyi pénze volt, és azt se tudta, hogy kit, mikor csapott be. Tehát azt mondja Jézus, hogy helyre lehet hozni az elrontott életeket. Helyre lehet hozni, semmi mást nem kell csinálnunk, csak elfogadni, vagy felismerni azt a kinyújtott kezet, amit az Úr kegyelemként felénk tár, és hív bennünket. Tehát el kellene fogadnunk azt a segítséget, azt a szeretetet, amit Isten felajánl nekünk. De vajon felismerjük-e ezeket a hívásokat? Vagy tudjuk-e alkalmazni? Azt mondja Jézus, hogy a király lakomára hívja a barátait. Hűkép más, ez mondhatnánk. Egy fénykép Istenről tulajdonképpen, hogy ilyen a mi mennyei atyánk. A végén még van egy történet ennek a szakasznak, ami mintha egy másik példázat lenne. Ezt még felolvasom nektek, hogy bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája, és mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád, azt pedig hallgatott. És akkor mondta a király, a szolgáknak kötözzétek meg a lábait, a kezeit, és vigyétek ki, vessétek az örök sötétségre, ott lészen majd sírás és fogcsikorgatás. Hát igen, kimegy a király, és ott lát valakit, akinek nincs mennyegzői ruhája. És nem tudta megmagyarázni, hogy miért ment oda, mondjuk munkás ruhába, vagy koszos ruhába. Ugye a király, aki lakomát rendez, és meghívja az utcán járókat, joggal várja el, hogy méltóképpen felöltözzenek a meghívottak. Valószínűleg nem azt várja el, hogy nagyon drága alkalmi ruhákba menjenek, hanem azt várja, hogy tiszta ruhát vegyenek, tisztítsák meg magukat. Az első példázatban azt hangsúlyozza Jézus, hogy nincsen feltétel, jöhet bárki. Aki elfogadja a meghívást, az Isten gyermeke lesz. Ebben a másodikban pedig azt hangsúlyozza, hogyha valaki ezt a nagy kegyelmet elfogadta, akkor annak meg kell látszania az életén. Feltétele nincs a kegyelemnek, de ha valaki ezt a nagy kegyelmet elfogadta, és azt gondolja, hogy a meghívás után a király házában is ugyanúgy lehet viselkedni, mint az utcán, akkor azt kitessékelik onnan. Tehát ki az Isten országa? Ez már az utolsó kérdés. Versengő tanítványainak azt mondja az Úr, hogy aki első akar lenni, az legyen az utolsó, és mindenkinek a szolgája. És példaképül állítja eléjük a gyerekeket, hogy ilyenek legyetek, mint a gyerekek. És amíg nem tudunk őszinte ragaszkodással szeretni, tiszta szívvel és feltétel nélkül hinni, bízni, mint egy kisgyerek, nem vagyunk alkalmasak az Isten országára. Emlékezzünk rá, amíg kicsik a gyerekek, és mesét mondunk nekik, akkor sokszor tudják azt, hogy nem lehet a igaz, amit a csodás dolgokról mesélünk, mégis elhiszik. Elhiszik, és bíznak bennünk, és egyáltalán nem kételkednek abból, arról, amit mi mondunk, mert bíznak bennünk. Jézus azt mondja, hogy ilyennek kell lenni annak, aki be akar jutni a mennyek országába. De van ennek a dolognak egy másik olvasata is. Jézus a legkisebbekre hívja fel a figyelmet. Azt mondja, hogy a legkisebbekre úgy vigyáz az atya, mint a gyerekekre, akik ki vannak szolgáltatva, akik nem tudják megvédeni a saját érdekeiket, nem tudják érvényesíteni az akaratukat, vagy nem tudják érvényesíteni a jogokat, jogaikat, azokra sokkal fokozottabban kell vigyáznotok, mert az Isten ezt várja el tőletek, mert ő ilyen. Ahogyan a kicsi gyerekeket, akik a családban a legkisebbek, az a szülők szemefénye, azokra kell a legtöbbet figyelni, úgy kell nekünk is. Jézus arra hívja fel a figyelmet a kicsinyekre, a szegényekre, az elnyomottakra és elhagyatottakra. Azokra kell igazán odafigyelnünk. Mert Jézus új mértéket állít fel, új utat nyit a szívekben a kicsik és a gyengék előtt. Azt mondja, mind azok tagjai lehetnek Isten országának Jézus által, Jézus jelenlétében, akik mint a kisgyerek engedik, hogy Jézus magához ölelje őket, és megáldja. Ha megvan bennünk ez a feltétel nélküli bizalom, akkor milyen az Isten országa. Mert bizony együtt él bennünk az önzésünk, a rosszaságunk, a félelmeink országával együtt az Isten országa. Az Úr Jézus azt mondja, hogy példázatokban, hogy nem tudjuk meg a bennünk rejlő Isten országát megjelentetni, mert hogy a szavakkal nem fejezhető ki. Annyit tudunk belőle, amennyit ő megmutat nekünk, amennyit közel hoz hozzánk. Még nem értjük meg teljességgel, hogy milyen szabályai vannak, milyen törvényei. Csak annyit ismerhetünk meg belőle, amennyit nekünk az Úr megmagyarázott. Csak tudósítani vagyunk képesek erről a belső világunkról, mert úgy teremtette meg Isten ezt a világot bennünk, hogy mi nem tudjuk megmagyarázni mindazt, ami bennünk történik. Hát ennyit akartam a mondani Isten országáról, maradjon bennünk az örökös jó mag, közöttünk Isten biztató példázata legyen és munkálkodjon bennünk az Úr Jézus Krisztus. Amen.